Jó estét kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan eljöttek a mai estre a literárium irodalmi beszélgetés és mutatvány sorozatának a mostani alkalmára, amikor vendégünk Ág István, és az estfényét többen fogják emelni, többek között is a versekre való különös tekintettel Rétfalvi Tamás és a zenei világát ennek a költészetnek Györfi Ákos és Gugyella Zoltán fogja megjeleníteni. Nem vagyok zavarba, de mégiscsak van bennem némi megilletődöttség, mert nagyon ritka alkalom az már, hogy olyan valakivel beszélgessen az ember, aki egy több nagy irodalmi korszaknak egyszerre teremtője és tanúja. És Ág István ilyen. Úgyhogy az a gazdagság, ami ezt az életművet övezi, vagy amiből ez az életmű táplálkozik, azt vendéglátó műsorvezetőként nagyon rafináltan kell mederbe tartani, mert nem hogy az utolsó villamosok elmennek, hanem az elsők indulnak el, hogyha végig beszélnénk ezt az életművet. Úgyhogy igazából hát nem hogy maradéktalanok nem leszünk, hanem inkább ízelítőt próbálunk adni ebből az alkotói életműből, amelynek az első kiinduló pontját mindenképpen ott szeretném megragadni, vagy onnan szeretném elindítani ezt a beszélgetést. Hogy az a világ, ahonnan Ág István jött, ez a paraszti világ, milyen elemi, anyanyelvi inspirációkat, a szimbólumok nyelvén milyen ihletettséget adott a későbbi költői életének. Tehát itt nem is csak elsősorban arra kérdezek, amire úgy szoktak, hogy milyen könyvek voltak otthon, hanem arra a világra, aminek egyfajta varázsa, egyfajta gyermeki gazdagsága meghatározott egy ilyen életet. Úgyhogy talán menjünk innen.
Azért én a könyvekkel kezdhetném, mert az végül is megszabta a családomnak a otthoni állapotát. A lényeg az, hogy mind a négyen testvérek tovább tanultunk. Na most ez nem volt nagyon szokásban, sőt a falunkból csak két ember, akiket a Veszprémi piaristák kiemeltek az iskolából, végzett érettségizett vagy végzett egyetemet. Tehát nálunk valamiképpen azt hiszem anyai inspirációkra történt ez meg. Anyám nem szerette a földmunkát, itt ez a lényeg, hanem nem tanulhatott, ő tovább akart tanulni, mert árva gyerek lett, az apját, vagyis a nagyapámat az első világháború első hónapjában Lublinnál lelőtték, és 5 gyerek maradt utána, és nem tanulhatott, és a gyerekeibe látta az ő elveszett lehetőségeinek a kibontakozását. Így én azért másképpen is mondhatnám ezt, mert ha nem jön a 45 utáni helyzet, akkor lehet, hogy én nekem az lett volna a dolgom, hogy a gazdaságot vigyem, de mivel apám látta, hogy ebből nem lesz semmi, nem szólt bele, hogy úgy engedte ki kezéből a földjét, a lovait, az állatait, mint aki szinte föltartja a kezét a sors előtt, hogy nem lehet itt már semmit se csinálni. Most ebbe a szituációba én középiskolás diákoknak voltam a kis testvére, mert a fiatalabb nővérem után és 11 évvel később születtem, a bátyám után 13-mal, pápán jártak iskolába, vagy aztán az egyik nővérem Érsekújváron, a másik meg, mikor visszakerült Érsekújvár, mert ott a nagybátyánk volt iskolaigazgató, a másik pedig Veszprémben az angol kisasszonyoknál, a bátyám pedig pápán a református kollégiumban. Most ez, ami a gyereket érintette, az a szellem, amit én mindig csodáltam a felnőtteket, és ők közöttük is állandóan járkáltam, és ott futkostam, és minden fényképen ott vagyok. Odaültem, mint gyerek. Az ő, hát más világuk volt, mint a falusiaknak valamiképpen, de mégis azok voltunk, de mégse azok, ezt jellemzi a házunk elhelyezkedése is, ami a falutól 50 méterre a szélső ház. Tehát benn is, meg kint is, és ez sokszor már onnan kezdve az életemre is jellemző volt ez a... Nem ott vagyok, ahol vagyok, hanem máshol.
Egyszer volt egy beszélgetés, a Literán egy úgynevezett nagy interjút készítettünk veled, és nagyon sok erőteljes mondata volt annak az interjúnak, de erre a paraszti világra nézve egyet most direkt elhoztam ide, mert a kérdés az volt, mint ahogy mindig felmerül ez, nagyon, talán túlzottan közhelyesen, triviálisan és dimenziótlanul, hogy lett volna egy paraszti világ, amelynek az idéjét és az érintetlenségét a különböző történelmi viszontagságok megtörték, de te azt mondtad, hogy már akkor megkezdődött a parasztság felbomlása, amikor megteremtődött ez a világ, mármint a gépek, amikor megjelentek tulajdonképpen ebben az agrokultúrában. Tehát ez egy nagyon jellegzetes, vagy nagyon karakterisztikus megfigyelés, amikor egy világ kezdetében már a vége is bizonyos értelemben látható.
Hát itt még jobban vissza lehetne menni a jobbágy felszabadulás kezdetétől. Ott volt egy olyan korszak vidéken, ami nem nagyon ismert. Orravesz Imrének a regényeinek, a családregényeinek az első kötete, az ezt nagyon szépen kifejti, amikor ökrök helyett bejön a ló a gazdaságba. Ugye a ló az huszárló volt és parádés. És mikor befogták a lovat már, akkor minden fölgyorsult. És ez az egész, ez csak ugye motiválta az egész a dolgokat, de amikor a jobbágy volt, akkor nem is mehetett el, most meg a nagy családok nem tudtak mit kezdeni, mind el kellett menni. Tele volt, ott van az édes Anna például a házmester, és a cselédlányok, hát a mi falunkból is annyi búcsú napján lehetett a pestieket észrevenni, hogy mennyi lány volt ott. Postás, találkoztam a Váci utcában a második szomszéd levél vagy távirat kihordó volt, biciklivel járt. Szóval tele volt a város a falusiakkal. És ez akkor kezdődött, amikor végül is megkezdték a független gazdálkodást a parasztok, és vagy meggazdagodtak, vagy megtartották azt a jobbágytelket, mint az én elődeim is, vagy pedig Zsellérnél is nyomorultabban följöttek proletárnak. Proletárnak kubikusnak akkor épült Budapest, szóval ez egy nagyon furcsa, és végül is megható világ is volt, megható annyiban, hogy sok szomorúsággal járt, és sok örömmel is, ilyen kis vursli örömökkel.
Amit elmondtál, abban az is benne van, vagy az a kérdés is benne van, hogy a falusi gyökerek, vagy a parasztságban húzódó mély gyökerek, az egyszerre voltak megtartóak, aztán a költészetben pedig hát újra és újra szimbolikusan felbukkanóak. Ugyanakkor mégiscsak megvolt az eltávozásnak, vagy az otthagyásnak a vágya. Tehát, hogy például Budapestre, hogy hogyan kerülnek fel tehetséges paraszt gyerekek. Nálad azt láttam, meg mind a mai napig nagyon szerényen szólalsz meg, de amikor beszélsz erről, akkor az látszik, hogy ezekhez a gyökerekhez téged tulajdonképpen nem fűz görcsös ragaszkodás, megtartottad, és ugyanakkor pedig ez a városi világ, amiben kerültél, ez nagyon érdekesen került egy ilyen kölcsönhatásba ezzel az eredet mítosszal. Jól látom ezt, vagy jól gondolom ezt?
Hát az első kötetem azt lehet mondani, a népi, a 30-as évekbeli népi költészek hatása és érvényes benne Ily és Sinka és József Attilának azok a versei, amik a 28 és 33 körül keletkeztek. Ezt én hát először is onnan jöttem, és valahogy arra hangolódtam egyszerűen, de ne felejtsem el a Nagy Lászlót, aki a bátyám, aki 13 évvel mindent előbb élt meg a történelemből, mint én. Úgyhogy a bátyám hatása az ha nem is így kimutatható soronként, de szellemileg és a nyelvezet és a forma szempontjából hát fölért egyetemekkel. Mert hát ő mindent megbírált, és kínlódásig tanított. Most aztán én valamikor úgy gondoltam, hogy nem döntöm én el, hogy mit fogok írni, hanem az élet majd úgy is megadja a verseim lényegét, a tartalmát. És meg is adta most itt ennyi idős koromban visszanézve, minden voltam én, ami a költészethez kell. Voltam paraszti világban, voltam a Keleti Károly utca 50-ben, voltam a város peremén, voltam 56-ban, voltam Makedóniában ösztöndíjas, a sorsom olyan simának tűnik, és mégis tele volt, ha végig gondolok, mindenféle. Újságíró voltam, és megundorodtam nem csak akkor, de akkor is, hogy én nekem azt kellene írni, amit, és nem akartam. És szóval annyit lehetne erről beszélni, hogy most nem tudom, hogy ne fejezzem-e be ennek az egésznek az eposzát. De szóval nekem a lényeges az, hogy én megkaptam azt, amit megírhatok, és ezek a műveim.
Az érkezés napja. Kétlaki mi voltom másik világa volt Felső Iszkáz. Visszatérve is hiányzik, miért nem itt éltem inkább. Az a csönd bír maradása, amin múlott távozásom, bár az érkezés csodája nem ismétlődhet meg máskor. Hevületem kihűl lassan múló élményemmé válva, anyagához hű illattal ébred emlékeim tárgya. Levelek csillámló tükre jelenlétem sokasítja, szerelmeim ízét fürge szellő csókja hozza vissza. Mit nem lehet fölidézni, mert a jelen idő fogja. Virágzását kéjben éli át a szemérmetlen bodza. Már csak a lilium kellett, hogy az összegyűlt virágpor által elkábított kertet égbe emelje a mámor. Betöltik a lenti lombok a magasság fönti mélyét, az ég és föld összehangolt határtalan együttérzés. Ha a csöpp mély is az Isten roppan művét gyakorolja, mekkora teremtő ihlet feszülhet egy hársfalomban? Behatol a szívembe, én meg zöldje közepébe, amit holtomban lehetne, hársfa illat lettem élve. Elvarázsolt ének. Messze esik tőlem Szendrővára, mint ez a szemgesztenye a fától. Itt kallódik, másnak észrevétlen, lakkos héjjal horpat barna görcsben. Köldökének foltja mégis, mint a fehérfényű varázsszem, sugárzik. Látszik benne kicsinyített másom. De ha torzult ábrázatom nézem, többet látok, mint sem elképzeltem. Mintha látnám újra Szendrővára tükörképét végig a Dunának sodrásában széllyel hullámozni. Üvegkristály fénnyel sziporkázó palotasort kék hegylánc tövében, árnyalakok gomolygását, füstből bontakozó határszéli várost, s látom, hogy az egész déli bábként tótágasban fordul a folyamra, s fénnyé válik, amikor beledőlne. Szemfényvesztő alakváltozások bűvkörében értem a túlpartra. Onnan minden valósággá szürkült, csak kövek, rácsok és gerendák. Kőfalakkal határolt világűr vesz körül a bástyák magasáig, mint aki egy újnyira lecsökkent, fűből nézek, mint valami kútból, stériszonyra bújtogató sasként körösz fönt a magára utaltság. Ismeretlen feszültség rúgója mozgat, tán a múlt lidérc nyomása. Ahol járok, nem jár erre senki, vagy most éppen másik udvart járnak 10 hektárból elfalazott pályán, s kérdezgetik, hát a három hölgyek, merre volt a börtön, kínzó kamra. Szemetelő nomádok nyomában óvszer, flakon, zsírpapír, kenyérhéj elveszített csaták keresztútján. Megint jönnek föl a Duna mentén, most már puszta kézzel Ázsiából, s nem apad a testek áradása. Uszadékul hozzák a középkort egy irányban, Sztambultól Budáig, ott, ahol a kromanyoni ősök szivárogtak mind sápadtabb arccal, vasfedeles hadak hurcolkodnak, mintha csupán az lenne a dolguk, hogy sátraznak mezőről mezőre. Közben futnak, üldöznek, kivárnak. És ahogy most a vattát, nejlonzacskót hátrahagyják, elszórt veszteségük szemetével fertőzik a Balkánt. Csatamének kiömlő vérébe csordogált a hősök vérpatakja, szanaszét a napon, úgy bűzlöttek a győztesek tér felé maradva, hogy a hullák győztek a szagukkal. Elgyengült a kemény magyar vajda, fölrepett a szája a sírástól. Aztán újra harsognak a kürtök, hullámzásba lendülnek a dárdák, mint a sűrű nádas erős szélben, de amikor a felek összecsapnak, hét határt is fölver az ajongás. Tusakodik vitéz a vitézzel, keresi a fejét, hogy leüsse, keresi a kezét, hogy levágja, markolatig törnek a kardok, leugranak fürge lovaikról, megragadják egymás fehér torkát, mint akik az asszonyukért vívnak. És mindegyik az Istenéért hal meg. Elidőztem Szendrő krónikáján, és meglepett, hogy meg sem rendülök már. Csak valami mély bánat feszélyez, mint mikor a szülők fölött állok, holdbetűket olvashatok róluk, s tehetetlen veszem tudomásul, amit lent a kukacok intéznek, azt idefönt a felejtés végzi, ahogy sárban végződik az élet. A velő híg nedvekké silányul, elillan a szellem Ábel füstje. Volt, nincs okos lélek, érző elme. És nem lesz senki, aki tudna róla, mi állt itt, és mivé lett a lényeg. Csak Sztambul és Buda közt nem áll le máig sem a vonulás reménye. Hiába állt közben Szendrővára, üres díszlet, mint sem ellenálljon. Pedig minden falban áldozat van. Követ kővel, mint méz kötnek össze, megadván a semminek a formát. Ahova most álmom kápolnáját vetíti az elképzelt varázsszem, ott történt meg velem gondolatban, mikor húsvér valóságnak véltem jelenését az ég asszonyának. Fehér arcán csillámlott az ablak, keresett a titokzatos szempár, hajszálakkal cirmolt légiessé. Úgy éreztem, mintha én jelennék meg a várban. Még egy másik élet mosolyog rám kék tekintetével. Évfordulók. Nem csak a délutáni nap, ahogy cirmolja a fatörzsön a mohát tetszetős aranyzöldé, mint finom muszlinsállat ajándék nyakadon. Tiéd a barka, pedig otthanvad bársonyjá a bokor bogán. Fogadd el tőlem március páros harkáját, s ezt az ibolyát. Úgy adom át, hogy le se szakítom. Nem csak a feledéssel tüntetők, ahogy kizárják magukat a tél megülepedett szegleteiből, s mi is velük a körhintán, pedig csak állunk, s hosszan örülünk nekik, s nekünk itt, mintha valami mesebeli falusi búcsúban, erdei réten, hol a vadak is célba lőhetnek záróra után. Nem csak mert olyan vasárnapias minden, inkább mert ide gyűlik az összes napunk, évünk, évtizedünk, ami elmúlt, az együtt, a külön, születéseink, túléléseink, sortűz, karambol, hasmetszés, befort és mégis kibírt nem bírom tovább. Ahogy a barka a bokorbogán, úgy adom át, hogy le se szakítom. Olyan messze Munkácsvára. Olyan messze Munkácsvára. Buda felől 70 évig tartott az út, amit már a fél nap alatt jártam végig. Isten tudja, minek jöttem. Meg kellett hát élni ezt is. Utoljára, s akkor éppen, mikor néném halva fekszik. Valahol a bakony alján fekszik, tőlem olyan távol, hogy még nem is voltunk talán ennyire közel egymástól. Holnap lesz a temetése, Csonka család kiskörében. Ha nem lennék köztük én sem, úgy tűnne, már nem is élek. Még az 500 kilométer miatt kéne megijednem. Addig bármi megtörténhet az emberrel idegenben. Rövidebb volt ide máskor, pedig lovon jöttem volna, nem így két határon által le a síkról, be a múltba. Hiába áll félig égben Munkács, kútja is magasban. Az én illetékességem itt csupán a föld alatt van. Időtlen iszabba süllyedt évszázadok maradványa engem csupán addig illet, még egy más nép ki nem ássa. Akit éppen kihantolnak, mi temettük, eltemetjük édes testvérünk is holnap, és a holnapot vele együtt.
Thank you.
Te hoztad szóba, de hát nyilván ez elkerülhetetlen, bármennyire is közismert ez a mondjam, vérségi kapcsolat, családi helyzet, hogy a Nagy László, hogy a testvéred volt. De hogy ez mennyire jelentett számodra, mennyire volt ő a költői pályádnak a mentora, egy engetője, illetve mennyire volt ő azért egy nehézség, egy teher, hiszen amikor te elindultál, a korkülönbség miatt is, ő azért már egy nagyon-nagyon jelentős szerző volt, hova tovább ikonikus szerző volt, és ez az ikonikus volt egyébként a haláláig a magyar költészetben nem változott, sőt, nagyon erőteljes volt.
Itt vannak olyan különbségek, amiben bízhattam, mikor elhatároztam, hogy én se leszek más. Egy természet, egészen más természet van, vagy volt, mint nekem. És az a korkülönbség azért az nagyon úgy fontos, hogy ami történt, azt másképpen élte meg ő, meg én. Most ő sose szólt bele abba, hogy mit írok. Mondjuk a mosolyából, vagy a szigorú arcából érezni lehetett, hogy nem csak hogy a formával van itt, vagy a nyelvvel baj, hanem amit én most leírtam mondjuk egy versbe, az nem nagyon szereti. A naplójában van is egy megjegyzés, hogy mennyire másak vagyunk mi fiatalabbak, mint a gondolkodásban is valahogy. Most én annyira szerettem őt, hogy eszembe se jutott az, hogy ő engem akadályozhat abba, hogy megtaláljam magamat. És tudtam azt, hogy ha tehetséges vagyok egyáltalán, akkor hűnek kell lenni magamhoz. Tehát mindent, semmi befolyást nem engedni, csak az, ami a szívnek a dobogása szerint folyik. Hát, ha megnézzük az ő költészetének mondjuk a utolsó éveit, meg az én utamat, akkor hát én közelebb állok Szabó Lőrinchez, például József Attilának a mostanában már az utolsó verseihez. Amikor onnan kezdtem, hogy közel álltam hozzá, közel álltam Sinkához, aztán Jékelihez, akit én most is nem tudom. Szóval az a költő, akit úgy élvezek, mint a valami éneket hallanék. Most ez a probléma, hogy egyáltalán probléma, ez bennem csak azért volt, mert figyelmeztettek rá. Mert olyan figyelmeztetések voltak, hogy ez a szó, ami mondjuk éppen olyan falumban használatos szó, tehát mind a kettőnké, ez Nagy Lászlóé, meg ilyen. Előfordulhattak ilyen dolgok. Meg biztos, hogy a ritmus lejtése, aztán meg a másik, ami aztán a legmeghatározóbb, az élmények, amik ugyanazok abban az udvarban, abban a házban, azok között, az emberek között. De hát mégis más az ember, vagyis hát most már elmondhatom, hogy azért sikerült nekem Ág Istvánnak lenni.
Nem is ez volt a kérdés, hanem hogy hogyan sikerült. Tehát ennek az útja milyen volt, és azt mondtad az imént, hogy és anélkül, hogy itt nagyon pszichologizálnánk, vagy alkotás lélektani búvármunkába kezdenénk, de egy néhány részlettel, ha ki tudnád egészíteni azt a mondatodat, hogy azért ti nagyon más alkatok voltatok. Ez az alkati különbözőség most a korosztályos távolságon túl, ez miben állt? Tehát miben állt az ő érzékenysége, és mitől mutatott el a te érzékenységet hozzá képest, és hogy valójában ennek nem kellett egy kényszeres elmutatásnak lennie, hanem ez benned így volt meg.
Hát, mint embert, ha nézzük, akkor ő egy nyugodt, szigorú, meggondolt és befolyásolhatatlan embernek tűnt nekem. Én pedig elég rapszódikus fiú voltam, csapkodtam az életembe sokszor, vagy csapódtam is. Hát itt volt egy nagy különbség, ami az ő betegsége következtében állt elő. Ugye 10 éves korában csontvelő gyulladást kapott, és hát följött egészen vagy fölhozták a pesti gyerek klinikára, meg Verebélyi klinika volt, azt hiszem, ahol elvágták az inakat a lábába. Valószínű akkori orvos tudományi szint szerint azt kellett csinálni. Tehát 10 éves kora óta hozzá volt kötve a járógéphez. Ez nagyon meghatározta az ő viselkedését. Talán azért volt szigorúbb, azért volt fegyelmezettebb, mert nem tudott táncolni mondjuk, amikor én megugrabugráltam a bárba. Szóval ezek kimondatlanul voltak, nem, ezt csak érezni lehetett, én így éreztem. Ő meg hát az ő jellegzetességeivel ezt hozta ki magából.
Nyilván az Nagy László szerepén nem maradunk, vagy nem ragadunk le, hanem azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit arról beszélni, tulajdonképpen az életrajzodnak bizonyos kulcspontjait veszük figyelembe, akkor már irodalom történetet írunk. Tehát azt most ott folytatnám, hogy 56-ban kerültél az egyetemre, ugye?
Igen.
És 5-ös kollégista voltál. Azok a szellemi hatások, amelyek akkor körbeöleltek és befolyásolták a gondolkodásodat, azok közül miket emelnél ki?
Hát a bátyám révén én szinte az egész akkori magyar irodalommal valamiképpen találkoztam. Fölsorolom, hogy kikkel, nem, hogy másképpen Füst Milánhoz jártam órákra 2 évig, aztán Orbán Ottó, aki csoporttársam volt magyar körtárszakon, idősebb volt az Ottó, de azt hiszem, csak vendéghallgató volt bizonyos okok miatt, aztán akkor vették föl, amikor engem, és hát azért furcsa volt, mert latin kezdő órára együtt jártunk, közben Horácius kötetet fordított az Ottó. Most csak azért mondom, hogy ő ajánlotta nekem a Füst Milánt. Ott volt egy presszó, a Váci utca, volt piarista egyetem akkori Bölcsészkar alatt szembe a nácisz, ott megismerkedte a Pirinszkivel, a Kondorral, Erdélyi Miklóssal, és az is egy másik világ volt, bár a bátyám a Kondornak jó barátja volt, de a Kondor, mikor a bátyámmal találkozott, esetleg nyakkendőt kötött, amikor én velem találkozott, vagy ezzel a társasággal, akkor meg Sarukba, meg Farmerba, meg Kockásinkbe ült. Szóval... és akkor, na most hát ezek mondjuk olyan pontok, a Pirinszki, de a Pirinszki köre, a Pirinszki szinte egy osztálynyi ember volt, aki, vagy számszerűleg, aki vele én tudtam a Pirinszkiről beszélni például, mert azok is éppen úgy voltak vele, mint én. Ugyanakkor volt a Juhász Ferenc, aki a bátyámhoz sorolható, de mégis a különbség az nyilvánvaló volt. Közöttük a cél érdekében nem, de a megoldások szempontjából nyilvánvaló volt a különbség, és a Ferencnek a barátsága és a nagy társasága tulajdonképpen nagyon célesítette az én látogatáromat. Nagyon sokan voltak, akikkel én úgy lehettem, hogy szinte lámszerűen alakultak ki a kapcsolatok. Hát nem tudom, hogy még mennyit, mit mondjak.
Majd még visszatérünk erre, csak anélkül, hogy nagyon szoros időrendben követnénk, vagy vennénk figyelembe az életednek az állomásait. Azért 56-ot nem hagyhatjuk ki, különösképpen azért sem, mert az 56-os történetben a Kossuth téri sortűz, vagy mészárlás, az azt gondolom, hogy meghatározta az életedet. Tehát azonnantól kezdve a perspektívádat, az elkötelezettségedet, a meggyőződésedet meghatározta, úgyhogy erről azért mindenképpen érdemes beszélnünk.
Meghatározta, és úgy határozta meg, hogy aki ránk lőtt, az nekem később semmivel se magyarázhatta meg, hogy ártatlan. Tehát én abban az időben, vagy abban a pillanatban antikommunista lettem. És nem győztek meg, hogy nincs igazam. Ez egy nagyon fontos dolog. De hát úgy kellett ezt az egész Kádár rendszert végig élni, amennyire visszahúzódva, de szóval hagytak élni, na azt akarom mondani, mert olyan nyilvános bajom nem volt vele, csak az, hogy nem dolgoztam már, mint újságíró, mert láttam azt, hogy az nem megy. Legegyszerűbb megoldás volt, hogy szabadúszó legyek, és az is lettem. Na de az dicsérendő, hogy lett volt módom arra, hogy az legyek, mert a rendszerváltozás után már alig, mert egészen más volt a struktúrája annak, ott megvolt a sordíj, megvolt az ívdíj. Tudom, hogy az ÉS-ben voltak ezek a keretes versek, amik kiemelt versnek honorárium szempontjából is, az egy havi fizetés volt, ha ott megjelenhettem. Ugye most én nem tudom, az Isten segítségével valahogy mi, persze talán nem kell ennyire szerénynek lennem, mert ha engem igénybe vettek a rádiónál, hogy csináljak műsort, akkor biztos, hogy voltam olyan jó, hogy igénybe vehetnek, hogy műfordításra, szociográfiai megbízással kezdtem a prózát. Szóval én végül is 70-től 97-ig egy-két ilyen lehetőség mellett én szabadúszó voltam, és mondhatom, hogy sokszor a plafont néztem, hogy mi lesz ma, de hát mégis valamiképpen a feleségem is textilművész volt, ő is szabadúszó volt, úgyhogy voltak nehéz időszakjaink, de mégis talán kevesebb alkuval éltük azokat az éveket, mint általában.
Őszi dátumok. Szeptember 23-a. Ez nem mulatság utáni csömör, de a kígyónak szőre van. Mintha pikkelyes lenne az az öl, hol jól érzem magam. Mintha galambtól hullott volna le, de mázsás súly és rám esett. Mintha szabadság lenne, fény lenne, amitől rab leszek. Levelek kaszabolják ezt a szót, jaj szó. Nem tudok jajgatni vele. Enyém se volt, és elveszett. Szeptember 30-a. A mai napon sincs vagyonom. Csak a holtak felejthetetlenek. Ma épp úgy ártatlan vagyok, mert valamit mindig elfeledek. Elkések, bűnös nem lehetek. Keresnek, lám a gyilkosokat nyitva felejtett sliccük fedi el. Itt állok sorban két hívő között, ki halált követel, s én őrült énekelek. Október 22-e. Bűnöse csak egyedül magamnak, rossz időt jósolok csupán magamnak. A lombok csak rólam szakadnak, szemem oltja ki emlékeimet, fejem fölé villanyt gyújtok napnak, szavam küld magamra hideget. Lesz a fagy is csak én büntetésem. Magam zsidaja, négere, kulákja, fegyverrel kopogok az ajtómon éjjel. Szabad? Én vagyok. Csak én büntetésem. Valaki meg ne lássa, hogy rabolom el magam éjjel. Számolok oda-vissza. Örülj, ha van kenyered. Mondom magamnak. Én mondom. Örülj, ha meg nem dög lesz. Magam magamnak. Október 25-e. Eljutok-e még a víz jó ízéhez? Fénykép ikon. Kettesben, ahogy ifjú pár volnánk az esküvői képen, pedig 25 évre rá 20 éve készült a felvétel. Nem volt akkor sem fiatal, akit ma inkább annak látok. Észrevétlen ritkult a haj, finoman szövődtek a ráncok. De te oly elragadtatott mosollyal néztél a jövőnkbe. Kezem szárnyra kelt válladon. Féltékenyen lestem a földet. Hűség, feltétlen bizalom szépített, közben jelenlétet szédített. Így lett ikon kettőnk egykori tükörképe. Eleven összetartozás, mégis miként az ég akarja, ugyanaz a kéz karol át a képen, mely a képet tartja. Magyar Katalin. Megörökített halál almárium szagában kallódik képe valamelyik fiókban. Ő maga lapátolt földben, időn túli soványan, lepréselt liliomszál félretéve. Van-e keresztje? Vagy már kimosódott? Isten tudja, hová lett, mint az én véres ingem. Magyar Katalin. Kiégették az őszből. Szabadjon élni megint. Ballonkabátom én is elégettem. Ballonkabátok ősze. A szél zöld-piros-kék-fehér szárnyal sárgára váltam vitorlázott a karomba. Minden szentek napjának nem volt még annyi halottja, nem égett annyi gyertya az elsötétítésben. Vörös rész töltény a szívkamra sötétben. Kórházi ágyon pislákoltam. Most a kórházkert húsvéti tapéta, kórházcsont színű falra, átvilágított szellő remény lehellett. Minek gondolnom Magyar Katalinra, ki a Terézvárosban a 16 éves vöröskeresztest lefényképezte, akár a vadorzó s a rossz fölvételt nekem adta. Valahol itt valamelyik fiókban oszlik barna homályá, valahol fényes földi lak pácolja nyakcsigolyáit. Nem látom, mintha látnám ballonkabátba csavartan, homlokán csukja gyapja, szelíd arcával lepke bárány, Jeanne d'Arc és Zója negatívja, hanyatt a pesti járdán. Mindétig len a járdán. Mennyi színházi topánka porozta, azóta mennyi utcaseprő söpörte hiányát, és hányszor hessegettem, tűnj el szabadság. Ragályos halálod öröklődik, akár a vérbaj. Nem szabad szeretni engem. Hasonlított a lányaimra. Első lelőtt szerelmem. Nincs emléke a rejtek szülőszobáról, szülőanyává hamisított nevemről, mikor a sebem bűn volt, s professzorokká tanítatott a század szökevény és disznóbújtatásra. Gézből szivárgott sebem vallomása. Ülj az ágyamra. Hadd fessek túl nagy köpenyedre véremmel gyereket, pontosat, mint az iskolában. Viráglányok. Pipacs. Ne felejt súgja, mit csinál. Kora reggel pipacskodik, pirosba bontja bimbait, nevetést csikland, röpteti szédítő zöld kosár, mező kipingált ringlisén fölsodródik a csitri szoknya szél, forgatja körbe-körbe föld, szeret, nem szeret, visszaszáll és újra kuncog, csettint nyelvet ölt. Búzavirág. Ne félj! Most olyan messze, mint az ég, de onnan hozza el neked búzakék vigaszát. Egy csipet madár látta végtelent, magasok zafír csillagát szemén, kiskanál óceánt neked, jéghegyről jégmadárka kék tollát azúr utakon menti át. Búzavirággá fárad azután, ne félsd! Csodálatos, csodáld. Galagonya. Fogadj be tiszta sűrűség, add csipkekesztyűs kezedet, oda vezess, hol senki sincs, túl a sötétség éjfelén remetévé szeres. Hitesd el, ami habfehér, valódi tej, a barna héj foszló kalácsba fon, s dércsípte annál édesebb nekünk való gyümölcs, a pír.
Hagytuk abba, hogy melyek voltak azok a kortárs irodalmi, milyen volt az a kortárs irodalmi környezet, ahol főként a bátyád Nagy László segítségével vagy útmutatása szerint kerültél, és ezt az egész környezetet, amit most egyelőre a Hungária Kávéházban, alias New York, egy gyerekkori vagy keresztnevű New York Kávéházban jelöltél meg, vagy ez volt a foglalata, ez ezért még bővíthető, és ez az egyik könyvednek szerintem az egész önéletrajzi elbeszélés rétegének, a műveidnek az egyik legérdekesebb momentuma, ez a Virágárok utca, amelyben azt lehet látni, amit ma már például azt hiszem, hogy fiatalabb irodalmárok, vagy akár fiatalabb olvasók nehezen tudnak elképzelni. Egy annyira sokszínű, ha úgy tetszik, gondolkodását tekintve heterogén közösség értett szót egymással, amelyre az elmúlt mondjuk 30 év tapasztalat alapján már nagyon nehéz emléknyomokat is találni. Ezek az emléknyomok viszont nem csak nyomokként, hanem komoly tablóként megjelennek ezekben a szövegekben, amelyek ebben a könyvben találhatók. Erdély Miklós nevét már említetted, de sorolhatnánk azokat a szerzőket, vagy alkotókat, képzőművészeket és írókat egyaránt, Szent Jóbi Tamástól Csurka Istvánon át, akik ebben a közösségben, kulturális közösségben otthon voltak. Hogyan láttad akkor ezeknek a perspektíváknak az együttélését vagy összjátékát, és hogyan láttad később ezeknek a perspektíváknak vagy alkotói közösségeknek a szétesését?
Nagy meglepetés volt, amikor megváltozott ez a helyzet. Ez egy pillanat alatt megváltozott valahogy. Másképpen néztünk egymásra, nem álltunk egymással szóba, nem vettük észre egymást. Ezt többet szám első személyben is mondhatom, bár én inkább a volt barátaimnak a természetéről beszélek. És hát ez most is tart, és nem lehet ellene tenni, ez van. Hogy azelőtt, aki mondjuk ellenszenvvel nézett már rám, mit gondolhatott rólam? Hát valószínű azt, ami később lett, csak palástolva voltak itt a dolgok, és a barátságok azok nem voltak mindig igazi barátságok. Itt vannak emberek, akik nem érték meg 90-et, mint az Erdély Miklós például. Nem tudom, a Mikivel hogy lennék. Érdekes, hogy ő vele sose volt semmi bajom, és ő neki se volt velem. De talán engem az is óvott ebbe, hogy én nem voltam avantgárd, és nem voltam versenytárs ebbe a... De nem voltam benne abba a buliba, amiben a Szent Jóbi meg a többiek. Hanem fotballoztam a Kex együttessel, akiket a Mikinél ismertem meg ott a Pasarét fölött. Szóval ilyen volt az én abbeli kapcsolatom inkább.
De azt hogy képzeljük el, hogy persze nyilván az együttlétnek ez az önfelett varázsa, és hát tulajdonképpen egyfajta ellenkultúrának az összetartó ereje az minden bizonnyal egy komoly koherenciáját jelent egy társaságnak, de mondjuk az eszmecserék szintjén, vagy a művészetről vallott, vagy gondolt elképzelések szintjén zajlottak-e viták, vagy akár összetűzések, vagy nézetkülönbségek?
Maradjunk a Miklósnál, mert az a legpontosabban fejezi ki ezt a kérdést, hogy erre válaszoljak. Én őt érdekesnek tartottam, emberileg meg szerettem, ez a lényeg, mert itt a szeretet győzött, nem a művészkedés, vagy a művész teória. És ha nekem mondott valamit, mert mondott olyant, amitől megsértődhettem volna, nem sértődtem meg. Én is visszamondtam neki, emlékszem rá bizonyos dolgokat. A csináltságot, meg ez volt az én mondjuk egyik problémám, hogy túl megvan. Az én másféle gondolkodásommal szemben. De inkább azt élveztem, hogy robbantanak olyan unalmas világba, mint amit végigéltünk, hogy az egyetemi színpadra fölviszik a motorbiciklit, és ott köröz a Lendvai, aki azt hiszem a karmester volt, meg a az első happeningek, ahogy voltak, és az a kör az nagyon kellemes is volt a nők miatt, mert nagyon szép pesti lányok voltak ott, mondjuk a Jurályi utcai gimnáziumból. Szóval azt nagyon szinte megsértődve vettem tudomásul, hogy az a baráti kör, vagy légkör, nem kör, légkör, egy pillanat alatt elvágódott. Azt se tudom, ki vágta el. Mert én például a Balassa Péterrel nagyon szép beszélgetéseket folytattam Szigligeten. Ugye most aztán mondhatom, mert akkor nem tudtam, hogy egészen más gondolkodású, mint én. De hát voltak olyan esettek is, hogy amikor a Csurkát kizavarták az Alkotóházból, és építkezett Edericsen is, föl is épített már egy panzióba gondolkodva, át szoktunk menni, vagy áthívott bennünket, ott egymás mellett ült a Csengei, meg a Balassa, meg a Mészöly Miklós, meg a többiek. A nyugodt, szép beszélgetések voltak. Hát aztán ugye a Csengeiről nem kell mondani, hogy mivé fejlődött az alatt a egy-két év alatt, amíg élt, mert egészen hangzatosan kifejezte magát. Hát azért jutottak ők eszembe, mert volt egy vita is közöttük. És ez a vita, ez olyan volt, hogy egészségesnek mondható mind a két részről. Ami most már nem, nincs vita, nincs. Szóval nosztalgikusan gondolok vissza azokra az időkre. Nem így kellett volna lenni.
Most, hogy készültem erre a mai estére, eszembe jutott, vagy pontosabban betagozódott ennek az estének az eljövetele abban az olvasmány élményembe, hogy az IS-nek a naplóit olvastam újra. És azt gondolom, hogy nagyon tanulságos és nagyon érdekes az a négy kötet, ami egyébként a filológiailag nem teljesen tiszta, de minden esetre megjelent a 70-es, 80-as években. És az látszik benne, hogy például az ő szerepe is, amivel kapcsolatban szerintem nagyon sok sztereotípia van, és mind a mai napig ezek a sztereotípiák inkább erősödnek, mint részletgazdaggá válnak. Az azt mutatja, hogy az a kor, hát most a Kádár korszakról beszélünk végül is, az kulturálisan és kulturpolitikailag egy nagyon, nagyon bizonytalan terület volt. Egyáltalán nem volt egy nemű és fekete-fehérre osztható történet. Ezért is tartom minduntalan kérdőre vonhatónak azt a helyzetet, amivel kapcsolatban azt mondod, hogy egyik pillanatról a másikra megtörtek ezek a barátságok, vagy ezeknek a társaságoknak a baráti légköre. Mert minthogyha azt sugároznák ezek a törésvonalak, hogy egyszerűbbnek tűnt egy olyan visszamenőleges igazságot szolgált, vélt igazságot szolgáltatni a korszak fölött, a korszak szereplői fölött, mint ezt részletgazdagon és empatikusan újra gondolni. Tévedek ebben, vagy te ezt hogy látod?
Hát úgy látom, ahogy elmondtam, most...
Nem, mert te azt mondtad, hogy egyik pillanatra a másikra megtört. Igen, tehát, igen. De azért... Hát ennek azt nyilván van valamilyen oka.
Azt is mondtam, hogy valószínű azért ez nem a pillanatban dőlt el az illetőkben, hanem ez volt csak leplezve, vagy még nem meggyőződéssel. Az is lehet, hogy abban a pillanatban, amikor itt az utak megnyíltak, akkor vette észre magát valaki, hogy ő hogy hol van. Ezt én így nem gondoltam végig. Én nekem csak az a meglepetés érvényes, hogy XY milyen más volt akkor velem. Velem, mert én nem azon az oldalon vagyok, ez a másik oldalnak a viselkedése, ahogy én ezt itt végigéltem. Itt sok minden rejtett volt, én most zárójelbe teszem, de valamiképpen azért jut eszembe, mert össze is kapcsolható, hogy mikor meg lehetett nézni a jelentés, ügynöki jelentéseket, akkor egyszer csak észrevettem, hogy másképpen viselkednek velem emberek. Most én elhatároztam, hogy nem veszem ki az anyagomat, mert biztos van, azért, hogy ne szembesítsem magam azzal, hogy más írja meg az én önéletrajzomat, és én ahhoz idomuljak, és mondjuk utáljak valakit, mert vele akadt abba, amit ők itt kivetettek rá. És félhettek azok az illetők, hogy megtudtam, de nem tudtam meg, de csak úgy volt ez addig, amíg nem nyugodtak meg abba, hogy mégse. Na most ez azért jutott eszembe, mert sok olyan emberrel voltunk, akik nem azok voltak, mint akik. És ebben a hát mondjuk azt, hogy az a csapat, amit avantgárdnak, nem avantgárd követőinek, sok nagyon sok rendes, kedves, tehetséges ember volt, de most megfosztjuk egymástól. Ez a legnagyobb bajom, és a magyar irodalomnak a romlására törnek ezek a kis perpatvarok, amik úgy fönn vannak növesztve, és szóval én még most is úgy vagyok, hogy eltekintek, hanem a művet nézem, és akkor tisztelem azt, akit úgy hiszek, hogy szeretni kell, mint művészt.
Mennyire érzed a saját helyzetedet most a magyar irodalomban elszigeteltnek, nyitottnak, hogyan érzékeled a verseidnek a hát rossz szavak jutnak eszembe, nem is az olvasottságát és nem is a ráadott reakciókat, hanem hogy mennyire élő a kapcsolatod most az olvasóiddal, vagy mennyire érzed ennek a az eleven voltát, vagy mennyire érzed ennek az apadó voltát?
Hát most köszönöm, hogy itt vannak. Ezt mondhatom, hogy olvasókkal vagyok szemközt. Azzal, hogy én nem tartozom oda, ahol előnyösebb lenne a megítélésem, azzal ilyen szempontból sokat vesztettem. És már nem érdekel, mert már annyi idős vagyok, hogy már engem semmi ilyen szempontból nem érdekelhet. Tehát még van annyi erőm, hogy még kiváló verseket merem mondani, hogy tudok írni. De nekem már ilyen szempontból a személyes állapotaimnak vége van. Vagyis vége felé közelgek. Azért 84 évet köszönöm, hogy megélhettem. És így nem, amit viszont csináltam, azt látom, hogy jó, hogy így csináltam, és talán még az is jó, hogy így történt, hogy egyszer csak nem az volt a találkozás lényege, mint az előtt, hanem vagy csak ilyen félig meddig, vagy egyáltalán nem. Még egy biccentés talán. Szóval ez ilyenféle embereknek, mint én, akik nagyon tudnak bízni emberekbe, nagy csalódás. De körülbelül örülök, hogy ilyen vagyok, vagyis, hogy így alakultam én a dolgok folytán.
Elveszejtve és szabadon. A tűz vörös foka alatt búzakalászok sárga éle rám hajtja a múlt sószagát, mit kiizzadtam évről évre. Gyaloglásom útja rövid, szép, naív szenvedésre ébreszt. Gyerekkorom előtűnik, mint ritkás bokorból a fészek. Falu széle az állomástól, elfojtott lánga lángolástól. Közel vagyunk, mint nagy harang délben a déli kondulástól. Kézben nyél, gyeplő a nyakon, a test rózsája érintetlen. Rózsák sebb var a nyakamon, rózsabokrokat ébresztettem. Jaj, származásom, jajgatom két ház közt, mint a cigányok, elveszejtve és szabadon, egy boldog hazára találok. Találj, nyűszíti a beton fekete vére a füvekből. Kanász leszek, kócostorom sudarát lerántom a mennyből. Kocsis leszek, én hajtom az utolsó lovat 2000-ben. Anya leszek, olyan fiút szülök, ki nem felejt el engem. Bárcsak tovább segítené. Bárcsak tovább segítené, aki leosztja sorsom, hogy az utam vége felé ne kelljen megbotolnom. Kegyetlen megpróbáltatás szembesülni jövőmmel, s várni, miféle változást kényszerít ki belőlem. Most az öreg test bajai kevésbé érdekelnek, úgyis fájt mindig valami szívtáj vagy behegett seb. Egészen mástól félek én. Ha ész s jellem föladja, s a szétbomló személyiség nem jelenti, hogy baj van. Jöhet az önzés, a gyanú mizantróp valósága, vagy éppen, ahogy a hiú agga fiatalt játsza, meg annyi kedves nő között, mintha tükörben néznék, de az a gyönyörű tükör csupa kudarc és részvét. Bár csak attól lennék irigy, mitől ifjú koromban. De hogy azért gyűlöljek is valakit, mert nem ronda. És akik a hosszú életet kérhetnék rajtam számon, látják, hogy célba érkeztem, mégis útjukban állok. És nehogy a skizofréniák viszonzásának tessék, úgy vesszük a találkozást, mintha barátok lennénk. Egy szabad halálra ítélt. Várja, mit hoz a holnap. Bár úgy fogom föl néha még, mintha igaz sem volna. De ha öröklét balzsamoz, épp olyan nevetséges, mint ki földi pillanatot a mennyel összetéveszt. Bár csak tovább segítené, aki leosztja sorsom, hogy az élet vége felé ne kelljen megbomolnom. Szélcsend. Elállt a szél. Az ideg meg sem moccan. Megérdemelnék némi elégtételt. Mégis, mikor felejteném a rosszat, közelemben csattan a bajütése. Előbb is volt így, de akkor a távlat nem holnapit, s azutánit jelentett. Nem én haltam meg azzal, aki meghalt. Most a másikban magamat veszítem. Udvarunk fölött megjelent a karvaj. Égbe ragadta unokaöcsémet. Kis húgomat meg épp csak élve hagyta. Ám ennyi baj is kevés volt egy évre. Főleg, ha a memóriát kitölti egy mozdulat is bármely temetésen, míg én virággal megyek elköszönni, az elmenő belém ég, mint a bélyeg. Szorgalmasan s szomorúan temettem, az elmúláshoz közel, mégis távol. Egyszer csak nem találtam körülöttem a régit, kivel magamra találok. Akivel munkás éveink idézném civilek közt, vagy az irodalomban. Hova lett a sok kincset érő szépség, miután észrevétlen elhervadtak? A szomszédság lassan kicserélődött. Mi maradtunk a legrégebbi vének. Csoda, hogy annyi baj után is élünk, most már csupán az évek ellenére. Nem ismerek szülőhelyemen senkit. Kivet a más ágy, hamu az előbbi. élve is úgy kell nálunk megjelenni, mint aki a lakosságot kísérti. Családom onnan nézve menthetetlen, mert messze sodródtunk az ősi háztól. Egyedül maradtam a nemzedékben. Helyettem ment el mind, aki utálam. Hozzájuk kell igazodnom naponta, merre mutat a kimerült örökség. Különben csend, nem moccan a családfa. Csak az jut az eszembe, mi jöhet még? Eláll a rendes szél a nap végére. A mindennapi gondok elcsitulnak. Járna mégis valami jóvátétel, bár vesztesen, ennyi idős koromban. Olyan, ami az esti hársból árad, ha nem fúj a szél. S elszálltak a méhek. S valóságos fa lenne a családfa. És nem reszketne minden levelével. Tavaszban. Nem ezt a tékozlást, szívem. Az ég meleg lélegzetében hasam korgással könyörög, ahogy zápul ivóvizem. Sejtjeim lila szögletében bacilusok az örömök. Boldogságom örömtelen, űz elszabadult szívverésem. Hová? Hová? Szirom ködött hágni és sárga himporos orral lebukni egy sugáron két idegen bimbó között. Belülről égni, e tilos nyílt lángot használni világon, hogy bezárt szám is füstölög, és fél tőlem a papíros. Hová? A fák zöld életét megtanulni, a szabadságot, nyitást, termést és megadást. A nőstény madár énekét átengedni a hím madárhoz, s visszaengedni válaszát. Én is kellek valamiért, ha virág nyílik a virághoz. Mággubó fejű kakas huszárok. Köszönjetek, ha anyám földjén jártok, még akkor is, ha senkit sem találtok, kakas huszárok. Mággubó fejű kakas huszárok. Hullassatok anyámnak kék virágot. Hullassatok piros-fehér virágot, kakas huszárok, mággubó fejű kakas huszárok. Ömlesszetek az édesemnek mákot, rétesre mákot, mikor arra jártok, kakas huszárok, mággubó fejű kakas huszárok. Hogy boldog arccal gondoljatok, gondoljak ti rátok, mikor messze jártok. Messze jártok, kakas huszárok, mággubó fejű kakas huszárok. Virágosat álmodtam. Édesanyám, virágosat álmodtam. Napraforgó virág voltam álmomban. Édesanyám, te meg fényes nap voltál. Napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. Thank you.
Hát köszönjük szépen, hogy megtiszteltek bennünket a figyelmükkel. Köszönöm szépen Ág Istvánnak, hogy itt volt vendégünk. És köszönöm szépen a közreműködő művészeknek, hogy velünk voltak, Rétfalvi Tamásnak, Györfi Ákosnak, Ugyala Zoltánnak. Én elnézést kérek, elején nem mutatkoztam be, úgyhogy Jánosi Lajos búcsúzik önöktől. Mindenkinek nagyon jó estét kívánunk a továbbiakban. Viszontlátásra!